Kapocsi Frisság segítő magazin következik. Ki lehet-e bújni a környezet hatásai alól a felnőtte válás idején? Matisák Attila szociológussal erről beszélgetünk ma. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek téged, köszönöm a meghívást.
Egy olyan témával fogunk beszélgetni, amiről szerintem az emberek elég sok mindent tudnak, vagy nem is tudja, hogy talán a hangsúlyt nem teszük rá erre a dologra, amivel most foglalkozunk, mégpedig ez a felnőtté válásra hogyan hat a környezet, hogy ki lehet-e bújni a környezet hatásáról. Mert tulajdonképpen ez a téma sok mindenkit közelről közvetlenül is érint, és ha körülnézünk, sok fiatalnak a történetében igenis belejátszik, mindenki tud erről beszélni, de valahogy mégis ez a dolog ismétli magát. Csomó embernek, aki felnőtté válás során az élete így-úgy alakul, csupa kudarccal kell megküzdenie, félreértésekkel és sok minden másról. Tulajdonképpen valahogy a bármennyire tudunk róla, a hangsúly nincs rajta. Valahogy vagy az egyéni képességet hangsúlyozzuk, vagy valami csodáról beszélünk, de valahogy az a fajta történet, hogy nem mindegy, hogy mi vesz bennünket körül, és nem mindegy, hogy milyen viszonyban vagyunk azzal, az talán ez lenne a mai témánk legfontosabb része. Nem tudom, mit gondolsz mindenről.
Hát nézd, tekinthetjük költői kérdésnek is azt, amit feltettél, tehát ki lehet-e bújni a környezeti hatások alól. Nyilván sokan gondolják azt, hogy ez valójában egy költői kérdés, hiszen talán nem. Amiben élünk, az mindenképpen hat ránk így vagy úgy. Ha nagyon erőszakosak vagyunk, akkor talán jobban ki tudjuk kerülni, de az, hogy hatástalanok maradunk a környezettel szemben, az biztos, hogy...
Igen, csak tudod, vannak élethelyzetek, amikor nagyon meghatározottak, és mondjuk ezért mindig arról szoktunk beszélni, hogy kitör nehéz társadalmi környezetben élek, és kitörnek, a tehetség az ki fog tudni bontakozni, az minden helyszínen és minden világban él, és ugye ez erről szól ez a kérdés sok más mellett is, hogy szembe lehet menni ezekkel a hatásokkal, le lehet-e küzdeni például ilyen szempontból azokat a hátrányokat, ami egyértelműen nyilvánvaló, és ott van, körülvesz bennünket.
Nyilván a környezet is együtt növekszik az emberrel ilyen szempontból. Tehát, hogy mi hatással vagyunk a környezetre, ahogy a környezet hatással van ránk, és itt most nem feltétlenül a mikro vagy makro klímára gondolok, nem a biodiverzitásra, hanem a társadalmi környezetre. De hát látszik az, hogy ahogy már korábban is beszélgettünk többször erről, hogy a társadalmi környezet mennyire determináló egy adott helyzetben, hátrányos helyzetben különösen, de előnyös vagy prosperáló helyzetben is. Én azt gondolom, hogy korábban már beszélgettünk többet az iskoláról, a szülői felelősségről, erről az irányról. Ez mind a környezeti determináció, én azt gondolom, vagy legalábbis befolyásoló tényező. Nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni, különösen egy olyan világban, ahol azért nagyon magasra van téve az individualitás, az, hogy az énnek a kiteljesítése, az énnek a kifejezése, ez mennyiben ér össze, vagy mennyire konfrontálódik a környezettel, ez egy érdekes kérdés, és akkor még nem beszéltünk az információs társadalomnak ezt erről a hatalmas katyfaszáról, amit valahogy helyre kell tenni, mint egyén és mint társadalom abszolút.
Igen, tehát alapvetően azt biztosan ki lehet mondani, hogy mindenhol nőnek föl emberek, mindenhol öregszünk, az idő mindenkivel ugyanúgy elvégzi a maga dolgát, tehát nem jelentős a különbségben az értelemben, öregszünk, és aztán az életünk befejeződik. Hogy hogyan történik, hogy mik vesznek körül? Ebben óriások a különbség Magyarországon is. Tehát bizonyos térségekben egészen más környezet van, és itt is, ott is, és nem túl régen éppen egy azt hiszem, a Nahalka István szociológus, vagy pedagógus szakemberrel beszélgetünk pont erről, hogy az iskolai hátrányok például ettől érdekesek, hogy az iskolai hátrányokat mit teremtjük meg. Mert azt mondja, hogy tulajdonképpen az iskolában azok a követelmi rendszerek, amik tulajdonképpen megvannak, az nagyjából középosztályra kalibráltak, ismeretben, mindenféle készségekben és képességekben. És az a helyzet, hogy egy nehezebb térségben lévő fiú és lány is, aki más inger helyzetben, más környezeti befolyással van, az legalább annyira egyensúlyt képes teremteni a világot, meg tudja fogalmazni magát, de ezeket az eszközöket kevésbé ismeri, kevésbé találkozik vele a környezete hatására, és ezért aztán nyilvánvalóan válik az a hátrány, ami egyébként nem kellene, hogy legyen.
Hát igen, ez gyakorlatilag a társadalmi javakhoz való hozzáférés, a kulturális tőkéhez való hozzáférés, ez mind-mind annak előzménye vagy következménye, attól függ, honnan nézzük, hogy milyen skilleket, milyen eszközöket adunk a kezébe a hallgatóknak, vagy a diákoknak, vagy a gyerekeknek, és ilyen szempontból annyiban pontosítanék, hogy az egyenlőségek azok szerintem, azok alapból léteznek, tehát nem mi teremtjük, hanem vannak.
Igen.
És mi elkezdünk balanszozni, ugye, ahogy előtted is vannak ezek a kis gombok, felerősíted, gyengíted a jeleket, ugyanígy csináljuk szerintem az oktatásban is, vagy a nevelésben, vagy az egymással való kapcsolatban, hogy felerősíted az egyenlőtlenséget, meg egy picit tompíthatjuk, gyengíthetjük is.
Hát ezt neveznék irányításnak, vagy a oktatás irányításnak, de valószínűleg inkább nincs figyelembe véve. Tehát valahogy ilyen szempontból azok a fiúk, lányok most, akik mondjuk ebben a középosztálybeli inger világtól kicsit messzebb vannak, azoknak többlet erőfészítésre van ahhoz szükség, hogy azokat a normákat, vagy elvárásukat, most fogalmazunk másféleképpen, teljesítsék, mint akiknek zsigerből ott van a szomszéd szobában, vagy ott van az utcán, vagy valami módon beleakadnak, tehát másfajta, hogy is mondjam, csak működésre készteti őket az a fajta más környezet, és mondom még egyszer azzal, hogy azzal a képességekkel, hasonló képességekkel rendelkezhetnek. Tehát a fogalmi, értelmi és hagyd nem mondjam, milyen alapképességek, azok teljesen olyanok, tehát nem biztos, hogy eltérhetnének. Tehát valahogy más a megközelítésmód, azt mondom, tehát nagyon merev vagy rigid.
Igen, amikor annak idején középiskolában tanítottam, és az egyenlőtlenségről beszéltünk, felmerült, akkor úgy, vagy azzal a példával éltem, amit többen használnak, és már mémek is keletkeztek belőle, már láttam a neten, hogy az osztályba feltettem a tanári asztalra egy ilyen kis kosarat, egy kukát, a félét, és azt mondom, mindenki, aki beletalál, az ötöst kap, de mindenki maradjon a helyén.
Érted.
De most gondolhatod, hogy ki nyert.
Aki mellette voltam.
Aki mellette, így van. Tehát az egyenlőtlenség az valójában erről szól, vagy hát hasonlóképpen lehet érezni, hogy aki hátul ül, aki hátrányban van, aki egyébként is úgy pozícionálódott a társadalomban, hogy a szülei vagy a státusza révén sokkal kevesebb eszközzel rendelkezik az előmenetelhez, annak bizony hiába van ugyanakkor a tehetsége, mint az előtt első sorban ülőnek, bizony pontosabban kell célozni, hogy beletaláljon. Tehát, hogy sokkal több erőt kell kifejteni, sokkal több tanulást, gyakorlást kell megtennie, és ez néha jól sül el, de sajnos csak néha.
Nagyon tetszik a példát, nagyon tetszik, és abszolút szemléletes ebben az értelemben, hogy hogyan férünk hozzá. De hogyha ez így van, akkor tulajdonképpen ezzel együtt adunk a fiataloknak egyfajta többlet terhet, úgy adjuk át ezt a fajta különbséget, hogy nem is beszélünk róla. Tehát nem beszélünk róla, sőt, tulajdonképpen kicsit álszent hamis is a világ, mert ugye úgy beszélünk róla, hogy képességekről, meg mindenféle egyebekről, miközben tényszerűen nem egyforma távolságra vagyunk a papi szemetestől, ugye, hogy dobál bele, és az a helyzet, aki messze van, valóban azoknak a képességei, de legalábbis a egyformákkal közelülővel, akkor se tud úgy produkálni, tehát eléggé kudarcra.
Hát küzdős, az biztos.
Igen, csak ugye, hogyha így van, akkor ugye azt tanultam én még, ugye a legegyszerűsítettebb szocializációs fogalmat használom, ugye most mindent olyat mondunk, amit mások is ismernek, ugye van egy egyén, és azzal szemben egy társas környezet, vagy mellette, és ennek a dinamizmusát, ennek a kölcsönviszonyát nevezik szocializációnak. Tehát mondjuk egyéni adottságok társas kimunkálása, ezt használnám most jobb ilyen, nem tudom, hogy jó a kifejezése. Nyilván sokkal differenciáltabb fogalmat is lehet használni, de ebben az értelemben valószínűleg az a lényeg, hogy bármennyire vannak adottságok, a társas környezet nagyon is determinál, ugye? Na de alapkérdés az, hogy ki lehetett, ki kellett törni, vagy egyszerűen, tehát ki lehetett a dolog alul törni. Mert ugye az, mert ugye a hogy mondtad, hogy a szemetes kosár környéki világ a domináns világ, ugye ezt mondott ebben az értelemben, és valaki közelebb tud-e kerülni ehhez képest, hogy, tehát még képzelem, hogy például az órán csinálták a gyerekek, hogy fölálltak, és közelebb léptek, és beledobtak, csináltak-e ilyet, mert ezek már a deviánsok, ugye ekkor ezen a szinten.
Igen, sőt, egyébként arra is gondoltam, hogy azt is megtehették volna, igen? Hogy fogják a kukát, és magukhoz viszik, aha. Sőt, azt is megtehették volna, hogy fognak egy másik kukát, és maguk mellé veszik. Tehát sokféle válasz létezik azért. Aha. És most egy nagyon különös és érdekes világban élünk, én azt látom, ahol nem feltétlenül vannak meghatározó szintek. Uh-huh. És itt most, hogy tök egyszerű példát hozzak, amit mindenki érthet, hogy a gazdag-szegény, uh-huh. ezeket mindenki el tudja képzelni, hogy, uh-huh. hogy mi mit jelent. Ha például én az elitiskolába járatom a gyerekemet, ahol a gazdagok vannak, uh-huh. Akkor vajon jót teszek-e? Uh-huh. Ugyanis a jövő az valószínűleg az alkalmazkodásról fog szólni, és egyre többen hangoztatják már
ezt. Mondod?
Hogy az alkalmazkodást, hogy hogyan fog alkalmazkodni. Hát a globális felmelegedés erről szól, a társadalmi problémák erről szólnak, a háborús uh-huh. helyzet, a vírus. Ez ezekhez, hogy nem tudunk gyorsan alkalmazkodni, vagy nem tudunk akár mentálisan, akár gazdaságilag alkalmazkodni, akkor belebukunk. Hogyha egy elkényeztetett gyerekem van, akit folyamatosan tömtem pénzzel, de utána mondjuk 2 év múlva a pénznek nem lesz értéke, hanem annak lesz értéke, hogy csinálok tüzet, akkor...
Nekem tetszik az idealizmusod. Mert idealizmusnak is gondolom, mert ugye azt mondom, hogy ha te azt mondod, hogy jobb helyzetben rakom az egy gyerekemet, de ugye ezzel kevesebb alkalmazkodási kényszert él meg. Mert
nem
ugye,
ismeri meg a világot.
Igen, de ez inkább arról szól, hogy milyen pozíciót kap, mert a pozíció ebben az értelemben már tehát közelebb ültetem magyarul a szemetes kosárhoz, és aztán majd meglátjuk is, hogy az alapképességével, mert ugyanúgy kisebb erőfeszítéssel is hatalmasabb karriert fut be. Majd meglátjuk. Tehát valami ilyesmi a működés. Tehát nem feltétlenül arról szól a dolog, hogy mi az rendező el, vagy az elvárása, az erőfeszítés nem erről szól, hanem pont arról szól, hogy milyen előnyben kerülhet az én gyerekem, hogyha jobb helyzetben, jobb feltételek között tanítatom például. Hát mert akkor igazad lenne, akkor a legproblematikusabb világban élő gyerekek érvényesülnek a legsikeresebben, mert megmutatnánk a küzdő képességüket.
Aki érvényesül, az a legsikeresebben érvényesül, ha már itt tartunk, igen? És jól bírja a mentális terhelést is. Míg a másik, igen? Akinek odaadtad, az igen? Nem biztos, hogy ugyanannyira bírja a mentális terhelést, lehet, hogy sikeres lesz, de nem sokáig. Igen, még arra akartam csak visszakanyarodni, én nem azt mondom, hogy nincsenek egyenlőtlenségek, uh-huh. azok vannak. Uh-huh. Azt mondom, hogy ez relativizálható.
Értem. Thank you. Kaposi Ifjúság Segítő Magazinban Matiscsák Attila szociológus arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ki lehet-e bújni a környezet hatásaival a felnőtté válás idején a napjainkban, és azért egymás mellé tettünk egy csomó fogalmat, nem az egyéni adottságok voltak önmagában érdekesek, hanem hogy tényleg különbözőek a környezeti hatások. És valahogy ez a különböző környezeti hatás, ez tulajdonképpen nem egyformaképpen érvényesíthető, mert valahol a norma valahova máshova van kalibrálva. Egy jó szemléletes példát mondott az Attila, egy iskolában játszotta el annak idején, már középiskolában valahol, középiskolában, hogy egy helyre letett az osztályterembe egy szemetet, és mindenki a saját helyéről bele kellett, hogy találjon, és az volt a kérdés, hogy ki nyer. És ez jól ki is fejezi azt, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, mondjuk a húsos fazékhoz képest, vagy ki milyen messze van. És hát ezzel eljátszogattunk ezzel a gondolattal, hogy tulajdonképpen mennyire egyformák a elvárások, vagy a követelmények a gyerekekkel szemben, és tulajdonképpen mi lenne a jó? Mert ugye az egy nagyon nagy előnyös dolog, hogy az ember kényelmesen beleül a nagy jóba, ugye erről beszélünk. Ez szemben helyeztette egy másik szempontot, hogy viszont akinek erőfeszítésre vannak képességei, tehát arra tanítja őt az élet, hogy sok minden szempontból össze kell neki szednie magát, az lehet, hogy jobb képességekkel rendelkezik, és jobban tudná érvényesíteni magát, ha ez így lenne. De így van-e? Így van-e? Mert ha ez így van, akkor azt lehetne látni, számtalan példát lehetne olvasni, itt ott látni a tévébe, hogy micsoda nagy karriereket futnak be fiúk és lányok, akik különben egyébként nehéz körülményeket élnek, de sajnos veled beszélgetünk sokszor is, hogy a mobilitás ebben a értelemben Magyarországon finoman fogalmazva megdermet.
Így van, ilyen szempontból egy picit provokatív voltam valóban.
Tudom,
előbb,
nem baj.
De tényleg nem így működik a világ, ezt mindannyian tudjuk, vagy látjuk, hogyha tényleg a alulról jött sikereket nézzük, akkor azért abból nincs olyan mérhetetlenül sok, maximum látványos. Mert akkor sztorit is tesznek hozzá, hogy a média az imádja a sztorikat, tehát hogy
persze.
A média nem tehetséget keres, hanem sztorit. Ezt szokták mondani, és ez így is van, hogy nem elég, ha jó hangod van, kell, hogy egy rossz családból gyere. Már bocsánat, hogy cinikus vagyok, de...
Igen, mert az olyan nagyon egzotikus. Igen, mert van benne az emberekben egy ilyen romantikus felhang, most nem tudok jobbat mondani, hogy ilyen hősies, olyan helytállás, olyan...
Mint a mesében.
Hogy, mint a mesében, tehát kiharcolunk. Igen, típusú dolog, ugye. Azt hiszem, egyszer Vekerdit, nem a hangkis elemért olvastam egy érdekes elemzést, ami pont arról szólt, hogy mit tudom én, az a... helytállásról beszéltünk a barátság szintjén, és ugye kérdeztem, mit kellene csinálni az, hogy a barátomat valak megdobják valami kővel, és akkor eléállok, és ugye felfogom a testemmel, mondja, ez az igazi jó baráti helytállás, és azt mondta, remélem, hogy erre pedig csak el kéne egyszerűen rántani. Tehát és akkor ez egy másik fajta dolog. Tehát van bennünk egy ilyen, nem is tudom, látens romantika ebben az értelemben, hogy azt várjuk, hogy a nagy helytállások, a hősies karrierbe futó emberekkel szeretnénk azonosulni, amik mi nem tudtunk a saját életünkben megteremteni, nem?
Igen, ezért látjuk magunk körül szerintem sikeresnek, vagy ezért tesszük sikeressé azokat a média szereplőket, akik ilyen rétegből jöttek, vagy ilyen környezetből jöttek, Ózdi, nem tudom én, kohászat város szegletéből, vagy a nem tudom, árva gyerekkorból, tehát hogy ezeket szeretjük azért mi is ezeket.
Igen, mert ezek mintázatok, és ugye amikor az előbb beszéltünk, ugye, hogy mennyire meghatározottak a környezetek, azok nem csak az életviszonyokat jelenti, hanem az életműködésnek a mintázatait. És ugye, hogy az a helyzet, hogy ha nehezen lehet elmozdulni egy helyről, akkor ugye az arról szól, hogy annak megfelelően kell élni, tehát abban kihasználni az előnyt, egy olyan egyensúlyt teremted az életben, ami abban a viszonyrendszerben megteremthető. És ugye, amikor te erről a hősiességről beszélsz, vagy erről a helytállásról, az egy másik fajta egyen az emberek álmait, vágyait kifejező mintázat, hogy legyen esélye, hogy egyszer legyen belőlem valaki. És ugye tulajdonképpen az egész celeb folyamat is nagyjából erről szól, hogy az emberek picit szeretnének változni, vagy szeretnének nagy karriert befutni, lenni valaki, így van? És az életük meghatározott egy szinten, és az álmait meg mindig őrzik. Még mindig. És aztán végén ez bele sűrűsödik a bakancslista vonalba. Ha nincs más, legalább látogatást tegyek, ahova sohasem mehettem.
Így van. Ez egy nehéz és több dimenziós nyilván.
Persze.
Az éles stratégiája van mögötte, a családi bázis van mögötte, apa, anya, előző élete már, mint olyan értelemben, hogy az ő szüleinek az ő szülei, tehát minden bennünk van egy kicsit.
Így van.
Tehát sok dimenziós ez a történet, és egy szociológus se tudja azt mondani, na, ez így van, mindig egy kicsit valahogy.
De a minták felszaporodása az egy társadalmi viselkedési sorozatot jelent. Tehát azt mondom, mennyire van ma Magyarországon egy csomó hős. És ugye azt lehet mondani, hogy viszonylag kevés hősies cselekedeteket látunk ebben az értelemben, miközben az emberekben valóban ott van, amiről most az előbb beszéltem, meg az is ott van, hogy nem mozdulunk el. De az állam az mindig ott működik, és én szerintem ez is egy fontos szociológiai tényező, hogy sok ember fantáziál arról, hogy vele valami nagyon jó dolog megtörténik. És ez azért hozom ide, mert a 10 éves kor az pontosan arról szól, hogy hogyan találjuk meg az irányt az életben, és ebben mennyi támogatást kapunk, ugye? És ebben az életkorban gyakorlatilag lehet legközelebb hozni az álmainkat a saját valóságunkhoz. Tehát hogyan lehet ebben olyan mintázatokat is felerősíteni, amelyik valóban a képességeket felerősíteti? Mert ugye egyik oldalon meghatározott az életünk, nagyon is meghatározott, másik oldalon pedig ugye a jólét ebben az értelemben ellassít, vagy elkényelmesít, ugye? És van a képzelet, ugye, ami arról szól, hogy valamilyen módon bejárhassa az utat, a kvázi mobil lehessen.
Hát a kamaszkort azt nehezen hoznám ide, mert ha az egy labirintus, ha abba belemegyünk, de hogyha ha az a kérdés, hogy a gyerekeknek vagy a fiatal felnőtteknek milyen mintázatokat kellene adnunk, vagy hogy mi az a minta, amit tudnának esetleg használni, követni, alkalmazni a saját életükben, hogy megtalálják a saját útjukat, akkor én azt gondolom, hogy az őszinteség az egy jó minta. Erről már korábban is emlegettük ezt a szót többször, hogy az őszinte társadalom az egy pozitív társadalom tud lenni, mert abba ha bár vannak konfliktusok, azok mindig valahogy kibeszélődnek, tehát nem maradnak bent. Nem lesz annyira agresszív
De az veszélyelő az őszinte társadalom, ez nekem most tetszik, de mit értünk akkor őszinte társadalom? Hát, de szerintem mostani nem annyira
most
őszinte.
Most csak az iskolai közegről beszélek, vagy a szülői közegről. Itt nyilván nagyobb közegről nem tudok beszélni, mert az nagyon messze vinne. Uh-huh. De az, hogy hogyan reagálunk a gyerekekre, hogyan reagálunk a rossz és jó cselekedeteikre, hogyan tudjuk megmutatni nekik, hogy mi hogyan látjuk őket, és ők leveszik azt, hogy differenciáltan látjuk őket, hiszen mi is egy szubjektumok vagyunk, tehát hiába értékelünk egytől ötig osztályzattal, akkor is az egyik közelebb áll hozzánk, a másik kevésbé közel. Tehát ezeket a jeleket leveszik, ezek egy normál szocializációs folyamatnak a része. Itt inkább arra kellene törekednünk, hogy legalább a tanárok, és ez minden szerepre igaz, a szülői szerep, mint tanár, és a tanári szerep is, mint tanár, legyenek egy viszonylag nyugodt státuszban, mert akkor tudnak hitelesek és őszinték lenni. Hogyha őket is összezavarja az egész világ, hogy tulajdonképpen milyen értéket kéne átadniuk, akkor gond van.
Pedig összezavarodik a világ, és hogy milyen értékeket kell átadni, ezzel gond van, akkor mondhatnám kijelentő módban. És ugye alapvetően az a fontos, amiről te is beszélsz voltatlan, hogy a gyerekek tudnak eltávolodnak a családtól, hogy nem akarom most belemenni teljes kamaszkorba, de a távolodás, a leválás, az eltávolodás korosztálya, időszaka, az arról szól, hogy minden 10 éves választ majd egyfajta megközelítésmódot, mondjuk stratégiát, életstratégiát, és azokból a mintázatokból építi fel, ami őt előtte körülvette, a szülei mintázatát, az anime sorozatot, most hirtelen mondtam, a japán történetet, a barátok mintázatát, ezekből gyúr egy fajta saját viselkedési ugye, készletet, úgy tetszik forgatókönyvet, és az szerint próbál működni, ugye? És ezek a mintázatok vajon milyenek? Tehát, hogyha ezek mennyire szolgálnak valaminek a bejárására, vagy valaminek az elfogadására. Mert ugye azt mondtad, hogy aki például, beszéltük itt a szemetes kosár című történetről, hogy lehetne azt csinálni, hogy az ember föláll és közelebb megy. Tehát megváltoztatni a viszonyokat, kilépni ebből a ránk kényszerített, hogy is mondjam, szabályrendszerből. Ez is ott van potenciálisan ebben a fiatal felnőtt szerepet kereső ember életében, vagy annak is, hogy elfogadom a játékszabályokat, és leszegett fejjel megyek neki a feladatoknak.
Igen, és aztán benne van a rebellizmus, tehát hogy egy kicsit lázadok az ellen, ami van illogikusan, tehát hogy nincs benne semmi logika, de egyszerűen ellent kell mondanom, mert ez a saját határaimat meg kell találnom. én azt gondolom, hogy ez sokáig él az emberben, nem csak 18 éves koráig, amikor azt mondjuk, hogy itt a küszöb a felnőttség és a gyerekség között, hanem sokkal tovább tart ez.
Sokkal tovább tart, és talán még korábban is kezdődik. Ez egy nagyon dac korszak, úgy is lehetne mondani, amikor az ember fordul valaki, akkor nem feltétlenül csak az igaza van, hanem hogy vegyék őt is észre, hogy ő is valaki, ő nem akárki. Tehát a szembefordulás is, hogy szerintem a tizenévesek egyfét lázadásos tevékenységek nem csak a tartalma az érdekes, hanem az, amiről az előbb beszéltem, hogy de jó lenne, hogyha észrevennék, hogy ők valakik. Ő egy új világ, egy új szemponttal, és kérik a saját helyüket, ugye?
Mi jó lenne, ha csak tizenéveseknél látnám. Én látom ezt 60 éveseknél is.
Hát,
szörnyű, hogy mennyire... Én értem, hogy nagyon hangos a világ, és értem, hogy az én szavamat is föl kell emelni ahhoz, hogy a másik meghallja, de ettől még hangosabb lesz minden. Tehát, hogy
igen, csak hogyha visszamegyük, és azt mondjuk, a környezet bennünket nagyon is meghatároz, mert meghatároz, az azt jelenti, hogy meghatározza azt, hogy milyen módon lehet egyensúlyban az életünk. Tehát a működésben, munkavégzésben, jövedelemszerzésben és minden egyébben, ez egy egyensúly. És ha valaki változtatni akar, akkor az egyensúlyt is borítja. Tehát abban az értelemben borítja, és egy új világba kerül, aminek sok-sok elemét nem ismeri. De nekem pont az a gondolom, hogy amikor valaki változtat, és azt mondja, ki akar törni, és el akarja ezt a helyzetet hagyni, mert nem tetszik neki, nem megelégedett, akkor egy bizonytalan helyzetbe kerül. Nem csak ismeretlen világban, hanem egyensúlyvesztés is történik. Nem tudom, hogy jól látom.
Igen, meg a biztonságnak az elhagyása.
Abszolút elveszíti a biztonságot, igen. És egyfajta, ez a kitörés szereplője. Amikor valaki kitör, azt mondja, hogy eljön onnan, ahol van, és megpróbálja a világot megjárni, új helyre kerülni.
Hát minden arról szól, a fióka is szét kell, hogy törje a tojást ahhoz, hogy, hogy kimásszon belőle, nem? Tehát, hogy pusztítunk is egyszerre, hát, miközben növünk föl. Hát ez amióta világ a világ, ez így van. Ez a másik kérdés, hogy amikor már elpusztítottunk mindent magunk körül, akkor ami eddig volt, akkor utána ez tart-e valahova, vagy nem?
Igen, de ez abból a megközelítésből beszélsz, hogy a rombolásból jön az új. De én szerintem ez egymás mellett megy sok esetben. Tehát csak helyezkedés szintjén is leszoktunk verni poharat, szállt. Most előfordul az, hogy tehát nem feltétlen koncepció, hogy romboljunk, hanem tulajdonképpen minden 10 éves ember, vagy 20 éves ember megjelenik a maga munkahelyén. Ugye, ahogy kereső a helyét, és óhatatlan, és egy csomó megszokott szokást tulajdonképpen kikezd. Másféleképpen közelít. Itt másféleképpen más a percepciója, fogalmazunk így. Másként érzékel a dolgot, és óhatatlanul változtat. Óhatatlanul megborítja a rendszert, és megjelenik a fiatalok, felnőttek közötti, hogy is mondjam, áldász különbségtétel, ami tulajdonképpen nem olyan nagyon jelentőset nem lehet. Nem olyan jelentős a különbség, csak ugyanazt a dolgot másként látják. Így van?
Abszolút, abszolút. Hát máshol vagyunk időben.
Igen, igen.
Időben, és máshogy reagálunk a környezetre, más tapasztalatok van mögöttünk, más tervek vannak előttünk, más a sejtszámunk is egyre kevesebb van, ugye a agysejtjeinkből is. Úgyhogy máshogy nézünk egyszerűen a világra, de azt gondolom, hogy ebben igazad van, hogy ez nem jó, jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen csak más.
És ez a legfontosabb, hogy más.
Nothing real, just a little flirt. I've been longing for arms to hold me. Is maybe you can set my soul free. So would you please, please, please? You're so tempting, I feel the heat. Oh, would you please, please, please? My spirit is reeling, but my flesh is weak.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Matiscsák Attila szociológussal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ki lehet-e bújni a környezet hatásáról a felnőtte válasz idején, meg ki kell-e, most már arról is beszéltünk. Tehát tulajdonképpen a környezet bizonyos szempontból egyszerűen meghatároz bennünket. Az kiderült, és ezek a környezeti hatások különbözőek Magyarországon. Még ha figyelmen kívül is hagyja sajnos a köz ezt a dolgot, nagyon sokféle környezeti hatás között nőnek fel ma a fiatalok. És az, hogy ebből a környezeti hatás mennyire elfogadható, vagy mennyire nem, az egy másik beszélgetés tárgya, de tény az, hogy a gyerekek választanak elő vagy utóbb, hogy milyen magatartásban próbálják ezeket életüket lefolytatni, szembe mennek vele, vagy elfogadják a meglévő játékszobályokat, és az milyen szempontból determinál. Determinál mind a kettő, mert részt a megmaradás is determinál, meg a változás is egy nehéz próbatételt jelent. Mindig az az ember jut az eszembe, aki valahol egy kis faluból elindult, és megjelent városba, és egy remek szakmát talált, és egy jó végzettséget, és valahol mindig magányos. Valahol mindig nem érzi annyira jól magát, mert ugye megszokta otthon a saját világába azt a pici rituálékat, pici családi szokásokat, ami az új világban már nem jellemzi. Tehát nem biztos, hogy jól érzi magát attól, hogy kitört, ugye? Nem tudom, mit gondolsz erről?
Hát ez érdekes, mert rögtön, ahogy mondtad a példát, édesapámra asszociáltam, aki tavaly halt meg, és nagyon-nagyon sok emlékem van erről az érzetről, hogy ő egy bükki kis faluból származott, és aztán elköltöztek, ugye édesanyám a Győrbe, tehát gyakorlatilag mérnökként úgymond kitört, tehát egy másfajta élet első generációs értelmiségi lett a családba, és aztán olyannyira hiányzott neki ez a falu, hogy egyrészt kérte, hogy ott búcsúztassuk el a végén, és azt is láttam, hogy életébe a Győr mellett vett egy kis kertecskét, és megteremtette a kis falunak a mását. Uh-huh. Gyakorlatilag tökre benne van az emberekben, ahonnan jöttek, ahogy mondott te is, hogy ez a környezet, ez az elejétől kezdve determinál, tehát meghatározza azt, hogy milyen szokásaink vannak, mit adunk át a gyerekeinknek, és itt egy kicsit ilyen mix jön létre a saját kis mikrovilágunkba, és hogyha ott sikeresek tudunk lenni, akkor van elég bátorságunk ahhoz, hogy a makrokörnyezetbe is bebe lépegessünk egy nagyobb változtatással vagy változással. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy minél stabilabb a kibocsátó közeg, és ez lehet iskola is, ez lehet szülői közösség, vagy családi közösség, annál merészebb tud lenni az ember a saját maga irányába is.
Hát merészebb is tudni lenni, hogyha olyan a világ. Tehát, hogyha ebben az értelemben sajnos, ugye, amikor környezetről beszélünk, akkor nagyon sokszor egyébként ezek az átörökítő intézmények, mondjuk legyen ez a család, vagy az iskola, vagy az épp környezet is, hogy hogyan segíti a meglévő fiatalokat, hogy azokkal az ismeretekkel, ami rá hárul, azt meg tudjon vele birkózni. Kiszorítja a hétköznapjaiból is ilyen extrának, különlegesnek minősíti, vagy pedig azt is az élet részének. Tehát nekem az az izgalmas, hogy sokfajta világot kell a gyereknek 10 éves korban megismerni ahhoz, hogy igazából választani tudjon. Nyilván az alapok az otthonról azok megmaradnak, de ha szűken nőnek föl, nekem pont az a bajom, hogy segítő folyamatokról van szüksége, a nehezebb térségekben is, hogy nehezebb többen be kell vinni az ingereket, olyan módon be kell vinni azokat a különbözőségeket, ami a hétköznapi élethez kell, mint amennyire az erőfeszítést ott, ahol minden megvan. Tehát, hogy bizonyos szempontból az egyensúly teremtéshez, vagy a választási lehetőséghez segíteni kell a 10 éveseket, szerintem ez az igazság, de az ismerni kell a létező folyamatokat. Nekem az a bajom, hogy nem igazán ismertek ezek a folyamatok. Tehát valahogy nem nagyon figyelünk arra, hogy mi történik a gyerekekkel, ezekkel a környezeti hatásokkal együtt. Tehát, mert hogyha észrevennénk azt, hogy ez a környezeti hatás annyira megbénítja, meghatározza, akkor igenis olyan fajta reprodukciós, vagy olyan pedagógiai típusú folyamatokra lenne szükség, amelyik feloldja ezt az egész dolgot, és be tudja építeni, mert itt alapvetően mindenütt az egyensúlya fontos, hogy hogyan tudjuk kialakítani a saját életünkben azt az egyensúlyt, ami az érvényesüléssel és a saját családunkkal együtt ki kell, hogy alakuljon, így van?
Igen, bár a kérdésem az, hogy mi vajon tisztában vagyunk-e vele. Tehát ezekkel a hatásokkal, a saját életünket tekintve.
Hogy?
Most nem a fiatalokra vonatkoztatva, hanem a saját magunkra.
Ezzel abszolút.
De azért nagyon fontos, mert a segítő szakmák, amiről szoktunk beszélni, ez legyen tanár, szociális munka, bármi, orvos, akármi, ezek nagyon igénylik a nagyon stabil önismeretet. Ha nincs ez meg, hogy az emberben egyensúly van, nem tud segíteni.
Ez így van.
Akkor csak összezavarja a másikat.
Igen.
Össze-vissza tanácsokat ad, nem tud a módszertant se alkalmazni. Először legyünk tisztában a saját magunkkal, a saját közegünkkel, és akkor tudunk egy olyan táptalaja lenni a következő generációnak, ami erre nyugodtan és stabilan tud építeni, addig nem fog menni.
Ez így van, és de azt mondom, hogy abban alapvetően nem is biztos, hogy talán követelményekkel van baj, hanem hogy követelményekhez való viszonnyal. Tehát sokkal dinamikusabb viszonyra lenne szükség. Tehát abban az értelemben, hogy a gyerekek képességei, vagy megnyilvánulásai, a viselkedései, bármilyen fajta megnyilvánulásaira rá lehessen építeni az ő változását, és bármilyen fajta megközelítését. Nekem az a bajom, hogy ma az iskola még mindig statikus, és mindig kívülről közelít, és még mindig a tanítás központú iskoláról szólna, ami azt mondja, hogy olyannak kell lenni a fiatalnak, ilyennek, meg amolyannak, pedig igazából ott van benne az emberekben az adottság, az egyéni adottság, ami mondom kibontakozásra vár, és nem biztos, hogy az adott eredeti környezetben jól tudnak kibontakozni. Lehet, hogy egy jobb környezetben, tehát egy mozgékonyabb világban lehet, hogy jobban tud kibontakozni. Lehet, hogy egy tűnődő, jobb körülmények között született gyerek például igazi költő lehetne, ha békén hagynák. És tulajdonképpen őnek olyan környezet lenne szüksége, ahol őt nyugodtan békén hagyják, és nem egyfajta ráncigálásba kényszerülne, ugye?
Tehát ezért mondom, hogy akkor, hogyha mi lögdössük a pedagógusainkat,
igen,
ha lögdössük a segítő szakmákban résztvevő embereinket, akkor nem fogunk tudni ilyen intézményrendszereket építeni, amiről beszélsz. És ez azért nagyon, nagyon fontos, mert nem tudsz differenciáltan oktatni, nem tudsz ráfókuszálni a személyiségekre akkor, hogyha egy tanítóra jut 50 gyerek, akkor hogy?
Hát igen.
Érted? Tehát ez egy nagyon nehéz, ahogy egy orvos se tud holisztikusan gondolkodni a betegről, nem tudja összefüggésbe tenni a vesét az agyjal, hogyha van 5 perce. Akkor csak arra tud fókuszálni, ami fáj.
Igen. Érdekes, amit mondasz, és most egyfolytában az jár eszembe, kicsit most azért kapunk segítséget a felnőtté válás szempontjából. Ez a felfokozott információ tömeg, ami megjelent a világban, szerencsére ezeknek a hordozói nagyon sokfélék. Ez nyilván az információk mindenképpen esetlegesek. Tehát ennek gyönge, rossz minőségi, vagy nagyon is hamis információk legalább annyira jelen vannak, mint nagyon mély és értékes információ. De jelen van mindenütt, és elérhető, viszonylag a nehezebb világokban is elérhető. Ha ezekkel kapcsolatosan egészen másként kéne segíteni a reprodukciós folyamat, tehát a felújító folyamatokat. Ha nem egy statikus iskolában gondolkodnánk, hanem abban gondolkodnánk, hogy a gyerekek, ahogy találkoznak a világgal és felfedezik azt, abban kell nekik segíteni, kapukat nyitni. Tehát egy másfajta módszerre lenne szükség abban az értelemben, amit eddig most használtunk. Tehát egy más körülvevő támogató rendszerben hiszek én ebben az értelemben, és a gyerekek ebben sokat segítenek. Két egymás mellé született gyerek sem egyforma, az iker gyerekek leginkább különbözőek, és hagynám mondjam, mert mindenki egy saját önálló entitás. Hogyha ebben az értelemben ebben az, így közelítjük, akkor izgalmasabb világot építünk, csak onnan más szereplőnek kell lenni a pedagógusnak. Tehát most a tanárt mondasz. A tanár nem ő a tudás forrása, egy nagy tévedés. A tudás az ott van körülöttünk mindenütt. Neki az a dolga, hogy hogyan segít ezekkel az információkkal találkozni, hogy segít rendszert struktúráltan megközelíteni, összehasonlítani, eligazodni például, hogy melyik a hamis, melyik a jó, hogyan lehet abból eldönteni, hogy melyik az érvényes és melyik a nem. Tehát,
a szülőnek is ez a dolga igazából.
Hát bizony, és ez az érdekes, mert azért is állítottalak meg a legelején, hogy amikor azt mondtad, hogy őszinte társadalom, igen, az azt jelenti, hogy jól tudjunk reagálni a dolgokra. Nekem pont az igazi gondom, beszéltünk ebben a műsorban más összefüggésben is, hogy az emberek nehezen tudják eldönteni, hogy az információt találkozunk, az mennyire hiteles. Az az ember, aki ma jól tud Magyarországon tájékozódni, az egyszerre egységnyivel hatékonyabb tud lenni, mint aki ma ebben az információ zűrzavarban elkezd bóklászni, és mint egy rossz erdő, nem is tudom, hogy hol megy kivel a végén, így van?
Igen, akkor vagy sikeres, legalábbis saját magad számára, azt gondolom, ezen a területen, hogyha ha logikus az, amit gondolsz a világról.
Igen.
Legalább magad számára.
Igen.
Vagy a néhány ember számára, akivel beszélsz. De hát ez sokfajta logika létezik, úgyhogy ebben nem is mennék most bele, de hogy azt érzem, hogy az, amit te is mondasz, hogyha jól tájékozódik, nem is tudom, hogy lehet jól tájékozódni, megmondom őszintén.
Hát az előbb azt mondtad, hogy őszinte. Fogalmazunk úgy, hogy hiteles, vagy annak a dolognak a megfelelő.
Na de keresd meg az őszinte és a hiteles tájékoztatást, embert, közösséget, sok
hát
sikert.
Ez az, hogy milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy ebből föl tudjuk ismerni, hogy melyik az őszinte, melyik a hiteles, mert igen. Na de ehhez kellenek a pedagógusok, most ehhez kellünk mi magunk is, tehát ez saját magunknak is kellene tanár, most ilyen módon ezt akarom mondani, mert ugye azért erről sokat beszélünk még ebben a műsorban is, ugye, hogy az ember melyik információnak hisz, azt, amit a barát mondja, tehát valaki hitelesíti azt az információt. Most a hitelesítő ebben az értelemben valamilyen fajta rokon szemű vagy szimpátia, egyfajta tradíció alapján van, és nem biztos, hogy igazából természettudományos törvények működtetik a hitelességet sok esetben, hanem nagyon szubjektív mozzanatok, és ezek bizony meg is vezetnek bennünket. Tehát hogyan tudjuk bevinni a természettudományos összefüggéseket, most leegyszerűsítem, még a humán területre is, azért elképesztő fontos kihívás a tanároknak, a pedagógusoknak, de ez a kulcsa mindennek szerintem.
Hát ugye exakt legyen exakt gondolkodást, vagy mire gondolod?
Hát az exakt gondolkodásba gondolkodom. Így van, tehát exakt. Az, hogy én hogy jövök ahhoz, mint tanár, hogy én még akár normákat is rátudjak egy fiatal, ez a helyes norma, hanem azt, hogy fölismerje, amit te is mondtál, az önismeretben azt, hogy hol tart, hogy tehát egyszerűen tisztában legyen a saját magával és a saját maga környezetéhez való viszonyában, meg hogy mit akar. Ez a két dolog. Uh-huh.
Hát igen, mondjuk nem ártana sokat diskurálni például a jóról és a rosszról a társadalomnak.
Igen.
Mert ez alakítja ki az etikus viselkedést, és ez teremti meg a normát,
igen.
Belegondolsz. Ha nincsenek normák egy társadalomban, akkor mi a vonatkoztatási pont?
Hát most egyébként, ha valaki azt mondaná, hogy most látod, ezért volt jó a változás az iskolában, mert bevezették az etikát ilyen módon, és lehet ott különböző dolgokról beszélni. De erre gondolsz?
Remélem, használják is.
Hát remélem én is, de nem tudom, hogy mire használják. Mert ugye azt mondom, hogy ha szembesítünk egy adott helyzetben egy lehetséges szereppel, bárkit is, az egy izgalmasabb próbatétel.
Igen, én az etikát úgy képzelem el, hogy dilemmákat vetünk föl, hogy a jóról és a rosszról akár dilemmázunk, hogy szerintetek ez jó, vagy szerintetek ez rossz. De erről folyamatosan azt gondolom, hogy nem csak az iskolában, egyetemen ugyanúgy, a munkahelyen ugyanúgy érdemes lenne ezeken dilemmázni, gondolkodni.
Hát igen.
Diskurzusok kell lennének. Mennyit beszéltünk erről?
Igen, hogy társadalmi diskurzus hiányzik. De most ugye, ha ezen a szinten vagyunk, akkor is maradunk ki a fiatalok körül, ott meg különösen hiányzik a diskurzus. Tehát nekem mindig azért döbbenetes hallgatni, mikor azt olvasom a kollégáitól, vagy itt ott, hogy csendes, vagy elfelejtett nemzedék meg ilyesmi, mert arról szól, hogy tulajdonképpen bármennyire kutatók, és mondom, sok fiatal találkoztak, de nem találkoztak a lényegükkel tulajdonképpen, hogy egyáltalán nem csendesek, és egyáltalán nem olyanok, amit elsőre rá tudunk gondolni. Nekik van szigorú véleményük a világról, csak rájöttek arra, hogy nem kíváncsiak az ő kérdésükre, véleményükre. Nem kíváncsiak, és előbb vagy utóbb megunják. És hogyha felszállnak a vonatra, és akkor nem állnak meg Budapesten, mennek tovább, és tele van a világ egy csomó rendkívül klassz fiatal emberrel, akik Magyarországon született, így van.
Na látod, gyakorlatilag mondtál egy példát arra, hogy tervez az ember életpályát, hogy befolyásolja a környezet, vagy hogy nem foglalkoznak vele.
Odébb áll, így van. Igen, csak ugye beszéltünk arról is, ugye egy másik fajta beszélgetés volt, amikor arról beszéltük, hogy a mobilitás ugye felerősödött az elmúlt időben, és nagyon sok fiatal ember, sőt felnőtt ember is elhagyja Magyarországot, hogy ez milyen, és ugye akkor arról beszéltünk, hogy például azért kik mennek el. És akkor utaltunk egy ilyen vizsgálatra, azt hiszem nagyon régi vizsgálatra, ha jól emlékszem, az Economistben volt egy vizsgálat, megvizsgálták Londonba élő menekülteket, vagy Magyarországon, már Európai Unióban oda költöző embereket, mert nem nevezném őket menekülteknek, hanem migráltak, oda mentek.
Gazdasági,
így is lehet mondani. És megnézték, hogy milyen kriminális adatokkal rendelkeznek. Londonban milyen a kriminális mutatójuk? És akkor emlékszel, föltettem neked a kérdést, hogy magyarok szerinted hol állnak ebben a kriminális mutatóban? Nem emlékszel erre a kérdésre?
Nem.
Aha. Szerinted hol vannak ebben a kriminális mutatóban? Sok náció van Londonban.
Meg gondolom alul. Majd nem tudom, hogy mihez képest.
Az első 20-ban nincsenek benne. Tehát,
úgy értem, tehát, hogy nincs sehol.
Tehát a jobbak mentek el, ezt akarom finoman fogalmazni. A jobbak vannak most Londonban, próbálnak érvényesülni, vagy Angliában ezen a szinten, és aztán hazajönnek, vagy ha hazajönnek, ott maradnak, és arról beszéltünk is, hogy milyen fontos, hogyha ott vannak, mert gyakorlatilag igazi kereskedelmi gazdasági kapcsolatokat is tudnak előkészíteni, például nem feltétlenül negatív az a ott tartózkodásuk is. Tehát nem nevezném, csak pont az a lényeg tulajdonképpen, hogy a környezet ebben az értelemben kihívásokat teremt, vagy állít a fiatalok elé, és itt fontos, hogy milyen pályát futnak be. És ebben nagyon fontos, hogy veszik őket körül. És egyszer beszéltünk a fogadókész társadalmról. De szerinted, szóval, nem fogadókész ez a mai magyar társadalom a fiatalokra? Mert nem az. Az egyértelmű.
Hát nem. Mm-hmm. Sajnos nem. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy nem, de talán azért, mert magát sem találta meg ez a társadalom igazán. Mm-hmm. Tehát látjuk azért a történelmet visszafelé, a kompország típusú kulturális érzetet.
Persze.
Nem tudjuk, hogy igazából hol vagyunk otthon.
Uh-huh.
Azon kívül, hogy Magyarország területén, azon kívül Európa és kelet-nyugat relációban még mindig nem találtuk meg pontosan a helyünket.
De nagyon nem.
Az értékeinket, úgyhogy ez nincs lejátszva. Én azt gondolom, lehet, hogy még ha jut ezen a földön még pár száz év, akkor egyszer eljutunk oda, de lehet, hogy ez egy ilyen társadalom marad, ilyen mozgó identitású és mozgó entitású valami.
Én azt hiszem, hogy fiatalok elég okosak, és tulajdonképpen az igazság, hogy az elmúlt sok idő kondíciói tulajdonképpen elég jól visszaadják. Tehát amikor nincs diskurzus, kialakítanak egy életformát. És azt mondom, az elmúlt jó pár év arra úgy tanította meg őket, hogy nincs velük diskurzus, nem veszik őket körül, és ettől még ők megpróbálnak együttműködni, vagy megkeresnek az új egyensúlyt, amiről előbb beszéltünk. Tehát tulajdonképpen megpróbálnak kitörni, vagy egy helyben maradni, mind a kettő működik, csak nem kérnek segítséget, mert nem is számíthatnak segítségre, ugye?
Igen. Érdekes asszociációm van ezzel kapcsolatban. Becher Ivánnak van egy jegyzete arról, hogy az üldözött magyar a sikeres magyar.
Uh-huh.
Tehát, hogy minél jobban üldözik, annál sikeresebb tud lenni nem itthon.
Uh-huh.
Ugye a Nobel-díjasaink is ezt mutatják, hogy Szent Györgyin kívül gyakorlatilag senki nem Magyarországon kapta meg ezt a, ezt a díjat. Mi Kertész Imre se, mert ugye őt is a németek terjesztették föl, és ő is ott élt. Tehát, hogyha megnézzük ezt a folyamatot, ez egy kultúrgenezis, hogy ilyen szép szóval éljek.
Nagyon gáz. Igen, azt gondolom, hogy lehetne itt is. És most nem azt mondom, hogy itt, mint a zseniket, meg a csúcs tehetségeket kéne ilyen szempontból tolni előre, az se baj, hanem tulajdonképpen arról szól, hogy mekkora esélyt kap egy nemzedék tulajdonképpen arra, hogy kitörjön, vagy kibontakozzon a saját maga környezetébe, és mind a kettő fontos. Nekem az a gondolom, ez a környezeti meghatározottság, ez vagy beszűkít, vagy egyszerűen le is fékez, vagy le is gátol. Tehát az azért az se baj, hogy az ember jó környezeti viszonyok között, jó feltételek között közel van a szemetes kosárhoz, és bele tud dobálni, és ott ki tud bontakozni, ott ugye az erőfeszítést kéne igazából megtanulnia, vagy közelebb lépni a másik társaságnak ahhoz, hogy eléri azt, amit szeretne. Így van?
Így, azt gondolom, hogy igen. Nagyjából jól összefoglalt.
Igen, de hát most azért is hoztam ezt a témát, mert nem tudom, hogy tulajdonképpen ez a keresek híres embereket a tizenévesek körül, kitörőket. Én nem túl régen a tévében meg lett egy kisebb interneten is olvastam, hogy egy-két tizenéves milyen hihetetlen gyorsan nagy karriereket futott ittom ott be. Ezek a sorsok engem roppant érdekelnek, pontosan azért, mert én mondom, ellentmondásos dolognak tartom ezt a kitörést. A szemben megy minden egyensúly törekvéssel, és elég sokszor magáért készteti őket. Mm. Így is, úgy is. Tehát az lenne baromi jó, hogyha bármilyen jó képesség mellett olyan környezet lenne, amelyik őt erősíti. És hogyha nem jó a környezet, mert nem eléggé támogató, mert nem eléggé pedagógikus, akkor ott hiányzik az állam. Tehát ott kellene egy olyan társadalmi vagy állami magatartás, ami arról szólna, hogy nem engedjük a képességeket elveszni, hanem azt mondjuk, hogy megerősítjük őket. Hogy bontakozzanak ki, mutassák meg, hogy mire képesek, ugye?
Hát gyakorlatilag érdekes az, hogy sikerről beszélünk, tehát sikeres emberek, sikeres életpályák, de ugyanakkor meg gondolj csak bele, mi a siker, tehát arra is el lehetne vitatkozgatni itt napokat, hogy mit számít sikernek, és hogy ez mennyire fenntartható egy emberi életben.
A siker?
A siker. Tehát hogy mennyire alkalmi jellegű, és mennyire egy élethosszig tartó boldogság, hogy úgy mondjam, ez a történet.
Én nem hiszek.
Vagy pedig hegyvölgy.
Én se hiszek az örök tartós sikerélménynek, az bosszantó is lehet, nehéz úgy élni. Szerintem én hiszek az újrakezdésben is. Tehát azt mondom, hogy a sikerhez arra van szükség, hogy időnként tudjon az ember bukni is. És újra megrázni magát, és újra fölkelni. Tehát egy olyan világban gondolkodom én, ami olyan jó lenne, hogyha Magyarországon lehetne bukni. Egy jó nagyot bukni, és utána újra kezdeni, és ha hihetetlenül jól érvényesülni. Tehát a sok sikernek az.
Inkább ezt nevezném sikernek.
Tessé?
Ha már itt tartunk. Ezt nevezném sikernek, aki újra föláll és újra felel.
Hát igen, na de egy ilyen világra lenne most itt nálunk szükség. És nagyon sok embernek nem úgy alakul az élete, hogy szeretné, de milyen jó lenne, ha kapna esélyt arra, hogy megrázhassa magát, és azt mondja, hogy végre úgy életek, ahogy szeretnék. Ugye? És nem kellene ahhoz elmenni a Londonba, hogy sikeres legyen, hanem talán itthon Magyarországon is tudna érvényesülni. És ha akar, persze menjen Londonba, de ne azért menjen Londonba, hogy ott akar kibontakozni, hanem azért, mert érdekes London, semmi másért, így van. Úgyhogy...
Hát csak... hiányoznak a víziók is egyébként. A víziók nagyon hiányoznak, hogy merre felé tartsunk. Mi az, ami fontos a társadalmi életünkben, a saját életünkben, és itt nem csak az értékekre gondolok, hanem valakinek a konkrét cél izgalmas, milyen álmaink vannak, hogy azok... vajon megvalósíthatóak-e, reálisak-e, irreálisak-e, ezt se tudom. Azt gondolom, hogy...
Lehet, hogy ezt kéne egy következő beszélgetésben folytatnunk, mert lassan elfogyott az időnk, de nagyon izgalmas a víziók, pontosan a legizgalmasabb része a dolognak. A vízió egybefoglal bennünket, és egy kicsit előre is visz, ugye megreptet. Úgyhogy reptessük meg magad legközelebb, jó? Mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, remélem a hallgatóknak is tetszett, én élveztem, és ez egy fontos szempont, ugye ilyen módon. Köszönöm szépen veled a beszélgetést, minden jót kívánok. Szabó András Hallották, viszont hallásra.
Want to make love to you.